Folytatnánk akkor azt a gondolatmenetet, amit előző órán elkezdtünk, és ugye ott egy picit a terminológia elméletnek a szépségeibe mélyedtünk el, amelyről én egy rövid összefoglalót adnék csak, jó, abból a szempontból, hogy miben ad újat ez az egész dolog, amiről beszéltünk, jó, azért is, hogy egy picit felfrissítsük ezt a dolgot, jó. Azzal, és utána folytatnám azzal, hogy egy fő dologról fogunk beszélni, és ezt mindenféle példákon keresztül, hogy mit is kezdünk az ekvivalencia kérdésével. Jó, egy fordításban. Erről már volt is egy picit szó, illetve ugye szerintem a gyakorlati fordítás órákon is ezzel elég sokat foglalkoztatok. De itt akkor most én egy egységes rendszerben megpróbálnám ezt bemutatni, ami bízom benne akkor, hogy segítség lesz nektek. Itt azt a kérdést fogom föltenni majd, hogy az LTD, ugye, ami szerintem még azoknak is ismert, akik esetleg nem angol nyelven dolgoznak, tehát ugye ez egy társasági forma, hogy az LTD az valóban KFT-e. Ez lesz az egyik fő kulcs üzenet. A másik pedig az, hogy a Jules Verne az miért is lett Verne Gyula. Jó, tehát ez a két dolog, amire reméljük, hogy ennek az előadásnak a végén fény fog derülni, hogy mi ennek az oka. És akkor kezdeném azt, hogy ez a miben ad újat a terminológia elmélet, ezt három kulcsüzenet köré csoportosítottam, amelyet itt láttok. Tehát az első ugye a pontosság, rendszerezés, ez már ugye az előző előadáson is kiderült. A másik a fogalomalapú megközelítés, amelyről most itt részletesebben lesz szó. És a harmadik pedig az, hogy külön választható a fogalmak és a megnevezéseknek a szintje, amely itt most az ekvivalenciánál lesz különösen jelentős. Én most elkezdenék itt sorba végigmenni ezen, és akkor még világosabb lesz. Az egyik ugye a rendszerezésnél a definíciónak a jelentőségéről beszéltünk. Tehát ugye akkor tudunk rendszerezni dolgokat, hogyha a dolgokat definiáljuk, más szóval meghatározzuk. Itt ugye önmagában a kérdés, hogy mi a definíciónak a definíciója, hogyha ezt megkérdezném. Tehát ugye például kell-e, hogy írásbeli legyen, vagy elég, hogyha csak szóbeli. Ugye milyen ismérvei kell, hogy legyenek, tehát mit kell, hogy tartalmazzon egy a definíció. Erről egy egész fél évet lehetne tartani, tehát a definícióról, de mivel itt most mi nem terminológusokat képzünk, ezért erre gyakorlatilag nincsen szükség. Ugye én utaltam nektek arra, hogy egy fordító számára, ugye amikor a szövegben dolgozik, akkor nincs is tulajdonképpen jelentősége most ilyen szempontból a definíciónak, mert ugye nem tudod most a szövegben minden egyes terminusnak ugye megnézni, hogy van-e definíciója vagy nincs, illetve nem ez dönti el azt, hogy mit tekintesz terminusnak vagy mit nem. Emlékeztek erre ugye az előző alkalomból, hogy erről beszéltünk. Tehát nem a definíció a fő ismer, de ez mindenképpen szükséges ahhoz, hogy meghatározzuk a fogalmaknak az egymás közötti kapcsolatát. Tehát meghatározások alapján derülhet ki, hogy melyik fogalom alárendelt, melyik fölérendelt, melyik mellérendelt. És ugye, ha ezek megvannak, akkor lehet felállítani egy úgynevezett fogalmi hálót egy adott szakterületen. Ez ugye nagyon ideális lenne, hogyha mindegyik szakterületre készülne egy ilyen fogalmi háló, akkor az ugye a fordítóknak nagyon segíteni a munkáját. De ez természetesen csak egy ideális elképzelés, ez messze nem valósult még meg. De arról beszéltünk még az előző előadáson, hogy egy adott szövegben is lehet egy fogalmi háló, amire ugye egy fordítónak nagyon kell figyelnie, hiszen ez a fogalmi háló teremti meg a szövegnek a kohézióját. Tehát attól egy egységes egész a szöveg, és attól érthető, hogy azok a fogalmak összefüggnek egymással, és ugye itt arról beszéltünk, ha emlékeztek, hogy mennyire veszélyes lehet a szinonimáknak a használata, mondjuk a fordítás során, mert hogyha én elkezdek egy adott fogalomra különbözőféle megnevezéseket használni a célnyelven, akkor onnantól kezdve szétbomlik az egész szöveg. Ugye emlékeztek, hogy ez a generalist specialistnek a szöveg példája volt. Na most a fogalom alapú megközelítés, ami ugye az egésznek a kulcsa, és ugye a definíciónak a központjába is áll, azt úgy tudnám a legjobban érzékeltetni, hogy szembeállítom vele az úgynevezett szó alapú megközelítést. Tehát van egy olyan metódus, amikor a szóból indulok ki, és ahhoz keresem a jelentést. Ez az egyik verzió. A másik viszont az, amikor pont ennek az ellenkezőjét teszem, tehát a fogalomból indulok ki, és ahhoz keresem a megnevezést, vagy a megnevezéseket. Na most ez így, ha ezt így látjátok, akkor azt mondja, nem igazán jön össze, hogy most ez miért is fontos, vagy tehát nekem se állt össze elsőre, amikor ezt a két ábrát láttam. Úgyhogy mutatok még egyet, és akkor abból már szerintem jobban össze fog állni. Ez pedig egy szótárból egy szócikk, amely egy klasszikus szóalapú megközelítés. Ez ugye azt jelenti, hogy ott van a címszó, ugye itt ebbe az esetben a trunk, most egy angolt vettem, elnézést, de ugye lehetne akár egy magyar egy nyelvű szótárból is vehettem volna, és hát ismeritek ezt a struktúrát, hogy a szócikkben föl van sorolva egymás alatt annak a valaminek az 5-6 jelentése. És ugye, hogyha itt több jelentésű szavakról van szó, akkor van ennek jelentősége, hogy ugye mind az 5-6 fel van sorolva. A fogalom alapú megközelítésnek az a lényege, hogy egy terminológiai adatbázisban, ami ugye fogalom alapú megközelítésre épül, ez az 5-6 jelentés, ez mind külön szócikkben jelenik meg. Tehát nem egyetlen szócikkben, hanem egy külön szócikkben, tehát mindegyik jelentés egy külön fogalmat jelöl, és ennek azért van nagy jelentősége, mert akkor abban az adott szócikkben, ami csak egyetlen fogalmat jelöl, abban viszont minden információt oda tudsz gyűjteni, ahhoz az egyetlen fogalomhoz kapcsolódóan. Tehát például meg tudod jelölni a szinonimáit annak a megnevezésnek. Ez ugye a szótárban, tehát ha most visszakattintok, ez nem lehetséges, mert ott a fogalomból indultunk ki, hozzátettük a megnevezéseket, de nincs már ott mondjuk az elsőnél, hogy emellett ugye még ezt és ezt a szót használhatom. Tehát ilyen információk nincsenek. Ha nem leszűkül, csak egyre, amit éppen kiválaszt ugye az a szótár. De ebben a második verzióban elképzelhető például, hogy azt is meg lehet jeleníteni, hogy mi egy fogalomban, ugye egy szócikkben, hogy mi annak az adott fogalomnak, megnevezésnek az ellenpárja például. Melyek a mellérendelt fogalmak, melyek az alárendelt fogalmak. Lehetnek földrajzi variánsok, ugye, amiket meghatároz. Tehát az a kulcsa, hogy míg az elsőben, a szóalapúban több jelentést találsz ebben egy szócikkben, addig egy terminológiai adatbázis attól különleges, hogy ott minden fogalom egy önálló szócikket jelképez, és ezért sokkal könnyebben tudsz benne keresni is. Egyébként a fordítási szoftverek, tehát amiket is dolgozni fogtok, és amiben ugye be van építve terminológiai adatbázis, az pont ebbe segít, tehát ez a fogalom alapú megközelítés, hogy akkor gyakorlatilag azt fogja neked feladni, ami ahhoz a fogalomhoz kapcsolódik. Jó, és különbség tesz. Tehát felhívja a figyelmedet, hogyha van egy megnevezés, akkor hoppá, a mögött kettő fogalom is lehet, illetve ahhoz az egy fogalomhoz akár két megnevezés is kapcsolódhat. Jó, tehát ez a gyakorlatban sokkal jobban majd érvényesülni fog, de ez az ábra talán a legjobban mutatja itt a kettő közötti különbséget, és hogy mi a jelentősége. Na most a következő újdonság, ugye, amit harmadiknak vettem, az, hogy különválik a fogalmaknak és a megnevezéseknek a szintje. Erre már egy picit utaltam az előző előadáson is. Ennek azért van jelentősége, mert ugye más problémák merülhetnek föl a fogalmak meg a megnevezéseknek a szintjén. A fogalmaknak a szintjén például egy olyan probléma merülhet föl, hogy egy nyelven belül változhatnak a fogalmak. Ha azt mondom, hogy szakközépiskola, akkor nem mindegy, hogy melyik időszakról beszélek. Tehát a szakközépiskola a 2016 előtti időszakban, vagy szakközépiskola a 2016 utáni időszakban. Mert ha csak simán rákerestek a Wikipédián, azonnal meg fogjátok találni, hogy a 2016 előtti időszakban a mai szakgimnáziumot nevezték szakközépiskolának, tehát itt változott a fogalom tartalma, viszont ma már tulajdonképpen azt nevezik annak, ami régen a szakmunkásképző volt. Tehát gyakorlatilag van egy valami, aminek a tartalmát változtatták a jogalkotók, tehát más definíció van mögötte, akkor, hogyha 2016 előtt nézem, meg 2016 után nézem. És ugye ennek jelentősége lesz, majd megnézzük, hogy ugye mi ennek a definíciója. Tehát a két szakközépiskola úgymond nem ugyanaz, tehát más dolog van mögötte. A másik az, amikor, és ez még nehezebb, hogy két nyelv között vannak, és ott nem is két nyelv, igazából arról van szó, amikor két nyelv két külön jogrendszert vagy fogalmi rendszert ír le. Tehát ha most végig gondoljátok azokon a nyelveken, amiket ismertek, hogy hogyan fordítanátok le azt, hogy ügyvéd, akkor elképzelhető, hogy ha tisztában vagytok vele, hogy hogyan néz ki a jogászi vagy ügyvédi szakma abban az adott országban, amelynek a nyelvén dolgoztok, akkor azonnal kiderül, hogy közel sem olyan egyszerű ennek a fordítása. Ezt majd megnézzük részletesen. Abban a jogrendszerben, ami közel áll hozzánk, tehát a kontinentális jogrendszer, ott elképzelhető, hogy tudsz egy megfelelő párt találni arra, hogy ügyvéd, de hogyha például az angol szász jogrendszert nézed, akkor ott teljesen más a szisztéma, mert ott az ügyvédi szakma az két részből áll, ugye az angolosoknak ezt tudnia kell, a solicitor meg a barrister. És a kettőnek teljesen más az, hogy mit csinálhat. Jó, tehát ebben majd egy kicsit belemegyünk részletesen, de itt annyit kell csak tudni, hogy gyakorlatilag nem biztos, hogyha én azt valaminek megfeleltetem, az tényleg ugyanaz a fogalom van mögötte. Tehát itt már eleve felmerül az ekvivalenciának a kérdése, tehát hogy hogyan tudom én akkor a fordításban megteremteni az ekvivalenciát ezek között a fogalmak között. Itt, hogyha, tehát ez, amit elmondtam, ez mind fogalmi szinten probléma. Tehát valami a forrásnyelvi meg a célnyelvi fogalom között nem stimmel. Ha most nézem a megnevezéseknek a szintjét, akkor ott teljesen más jellegű problémák vannak. Ott van például egy olyan probléma, hogy amikor ugyanaz marad a fogalom, de a megnevezés változik. Tehát például a kereskedelmi iskolát volt egy idő, amikor szakiskolának hívták, aztán utána szakközépiskolának. Ugyanaz maradt a fogalom, csak éppen elkezdett vándorolni valahogy, vándoroltak a különböző megnevezések. Ugyanígy nagyon nagy jelentősége van magának a megnevezésnek, nem tudom, hallottátok-e, amikor vita volt erről pár évvel ezelőtt, hogy például az autópályán ne hívják leállósávnak a leállósávot, mert az arra ösztönzi az autósokat, hogy hát hogy valamit most éppen meg kell néznie, vagy telefonál egyet, és akkor oda leáll. Sokkal jobb lenne vészsávnak hívni, mert akkor az jobban érzékelteti, hogy az tényleg csak arra van, amikor valami vészhelyzet van. Tehát a nyelvnek, ugye a megnevezéseknek jelentősége van, hiszen mindegyikhez kapcsolódik valamilyen konnotáció. Ugyanígy egy vicces példa volt, amikor egyszer az én egyik családtagom, konkrétan a nagymamám, mutatott nekem egy levelet, amely az egyik szolgáltatótól érkezett, és abban az volt, hogy innentől kezdve a szolgáltató értékkövetést fog alkalmazni. És akkor megkérdezte az én okos nagymamám, hogy akkor most ezt ő hogy értelmezze, ez jó hír, mert hogy az értékkövetés önmagában az egy annyira pozitív szó, vagy pedig ez rossz hír, mert emögött az lehet valószínűleg, hogy követi az áremelkedés gyakorlatilag innentől kezdve a szolgáltatásnak az ára, és értelemszerűen ez utóbbi volt. Na most ez ugye egy bevett dolog, amikor akár a gazdasági szaknyelvben is, például ha azt halljuk, hogy korrekció, vagy korrigáltak a részvénypiacok, akkor ott valószínű, hogy valamilyen csökkenésről van szó, de sokkal elegánsabb azt mondani, hogy kikorrigáltak valamit. Jó? Vagy ugyanígy számtalan ilyen dolog mondható még a gazdaságnyelvben. Hát gondoljatok arra, hogy amikor leépítés helyett nem leépítést mondanak, hanem racionalizálást például. Amit már mindenki tudja, hogy ez mit jelent, de volt egy idő, amíg ez működött, tehát hogy racionalizálásról beszéltek. Jó? De az angol egyébként azóta még nagyon szépeket kitalált erre, tehát a rationalizálásról, upsizing helyett lett downsizing, akkor arra is rájöttek, hogy a downsizing az a leépítés, akkor lett right sizing. Ugye? Na most ez az, amikor már nagyon nehéz megtalálni erre a magyar megfelelőt, hogy mi is lehet, de ugye ez, itt mind igazából a fordítónak, látjátok, hogy a megnevezés szintjén van problémája, tehát nem a fogalomnak a szintjén, az teljesen egyértelmű, hogy micsoda, a megnevezés szintjén van problémát, hogy ezt hogyan tudod ugyanúgy visszaadni. És vannak természetesen a szójátékok, amire fogok majd példát mutatni, amikor ugyancsak nem a fogalmi szint a lényeg, hanem az a probléma, hogy te hogyan tudod egy különböző nyelvbe visszaadni a hasonló szójátékot. És még egyet ide írtam, hogy a hamis barátok, ugye, amely a fordítónak legkevésbé a barátja, ugye? Tehát amikor meglátsz egy megnevezést, és ugye tükörfordításban azonnal úgy tűnik, hogy na megvan a helyes megfelelő, és hát ilyenkor kell fogalomalapú megközelítést követni, hiszen nem biztos, hogy ami egy idegen nyelvűnek ugye a tükörfordítása, az tényleg az a valami. Ugye az angolosoknál szokott a state secretary lenni a leggyakoribb példa, hogy az nem államtitkár, ugye, hanem vagy secretary of state, mindegy, hogy mondjuk, hanem ugye az külügyminiszter, de a németeseknek tudnám például mondani, hogy a finanszpolitik az nem pénzügyi politika, hanem költségvetési politika. Tehát ez ilyen nagyon szép példák vannak az egyes szaknyelvekben, hogy mibe lehet belefutni, amikor az egy hamis barát. Na most, hogyha egy picit mélyebben belemegyek ebbe, és már utaltam, hogy ugye amikor egy terminust fordítunk, akkor ezen a két szinten lehetnek problémák. Most ugye én említettem nektek már az ügyvédet, ugyanígy lehet a KFT egy hasonló probléma, ugyanígy lehet a szakgimnázium egy hasonló probléma, tehát minden olyan esetben, amikor rendszerek különböznek egymástól, tehát ugye más a német iskolarendszer, mint a magyar iskolarendszer. Más a francia jogrendszer azért sok tekintetben, mint a magyar jog. Jó? Tehát, hogy mindig, amikor valami rendszer szinten van valami különbség, vagy gondoljatok például a különböző titulusokra. Tehát, amikor mondjuk egy adott cégnél, vagy mondjuk a közigazgatásban egy minisztériumnál vannak felsorolva, ugye, hogy osztályvezető, főosztályvezető, X egységvezető, és akkor ugye annak megtalálni a párját. Hát azért tudod ugye nehezebben megtalálni, mert nem biztos, hogy ugyanúgy épül fel mondjuk az a német, vagy francia, vagy spanyol minisztérium, tehát nem tudod egy az egybe megtalálni a párját annak a fogalomnak. Ettől eltéri ugye az, amikor a két nyelv között van probléma, itt kettőt majd be fogok nektek mutatni, és amit egyelőre ebből meg kell jegyezni az, hogy a nehézség mind a két szinten van. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert általában a szakemberek, tehát amikor szakemberekkel beszélsz, ők alapvető problémának a fogalmi szinten jelentkező problémákat érzik, mivel ők a szakterületnek a fogalmi rendszerét ismerik nagyon jól. Tehát kapásból mondja neked, hogy vigyázz, mondjuk az a gazdasági terminus, az nem ugyanaz, mert ő pontosan tudja, hogy ugye mit jelent az a célnyelvben. De amikor te elkezded neki mondani, hogy ő javasol valamit, és akkor te azt mondod neki, hogy hú, de nekem nem jó ez ebben a fordításban, mert ez túl hosszú, ez nem működik ez a címben például. Akkor néz rád, és mondja, hogy hát, de hát ne hülyeskedj, ezt így hívek, hát mit érdekel engem, hogy a címben ott mi van. De ugye te, mint fordító, ezen a szinten is dolgozol, tehát neked valami olyan megoldás kell, ami tud működni a szövegben, tud működni egy címben, ami már nem egy fogalmi szintű probléma, ez már a megnevezés szintjén egy probléma. És akkor most belemegyek egy picit részletesen, ugye mondtam nektek ezt, hogy a megnevezés szintjén milyen problémák lehetnek. Ez a Plan D, tehát ugye a D-terv, ez egy EU-s példa, amely három szót, és azért választottam ezt, mert ugye ez egy nagyon szép példa, hiába angol, és nagyon könnyen lehet érteni, tehát a három szóból, hogy mi volt a probléma. Tehát ez a Plan D azt akarta, hogy Democracy, Dialogue, Debate. Ez a három szó, ugye mindegyik D betűs, ebből született egy ilyen rövidítés, hogy Plan D, és ezt kellett volna ugye visszaadnia az uniós fordítóknak. Erre ők egy konzultációt is indítottak akkor, És hogyha most így végig gondoljátok, magatokba lepörgetitek, az elsőnél ugye megörül az ember, hogy democracy, demokrácia. Jaj, de jó. Akkor a dialogue, még ott is, hogy dialógus. Nagyon jó. Hát megvan a második D. És amikor ott van, hogy debate, hát akkor van ugye a probléma, mert ugye az első, ami beugrik, az a vita. Akkor ugye voltak ilyen megoldások még, most ha így lenne erre egy 10 percünk, akkor biztos, hogy mi is följönnénk valami jó megoldással, mert volt olyan, hogy diszkusszió például, tehát ugye az lehetett volna egy harmadik D, de hát ilyen reakciók voltak körülbelül, tehát erre, hogy hát azért már ne. És végül az lett a vége, hogy és ugye az uniós szövegekben ott meg nagyon fontos ez a megnevezés szintjén is az ekvivalencia, hogy ugye vissza lehessen követni. És végül úgy döntöttek az uniós fordítók, hogy elengedik ezt a dolgot, és demokrácia, párbeszéd és vita lett, és megmaradt az, hogy D-terv, és akkor így fejeződik ki ez a D, mert hát az a szerencse, hogy D betűvel kezdődik ez a dolog legalább, és akkor így megoldható. De a finneknél volt nagyon érdekes, hogy ők három olyan szót találtak, ami K betűvel kezdődik, és akkor neki K-terv lett ez a dolog. Tehát szóval itt látszik, hogy, és ugye ez lényegében csak ennél a két nyelvnél volt probléma, tehát ebbe ez az érdekes, tehát itt jön ki, ugye, hogy ezen a megnevezés szintjén, amin most mozgunk, itt az okozza a különbséget, amikor ugye nem egy nyelvcsaládba tartozunk. Tehát a mi szempontunkból, a magyar szempontjából sokszor azért nehéz a fordítás, főleg ha ilyenek vannak, mert ez egy németnél, egy angolnál, egy franciánál sokkal könnyebben megtalálják ezeket a közös gyökereket ezekben az esetekben, és 7 perc alatt megvan a fordítás, és csodálkoznak, amikor a magyar osztályon, meg ezen órákon keresztül megy a rágódás, hogy most hogy oldják meg ezt a kérdést. De hát itt jön az, hogy, és ugye látjátok, hogy itt nem fogalmi szinten volt a probléma, tehát abszolút pontos definíció volt, hogy mi az, hogy plan D. Itt a megnevezés szintjén voltak a problémák. Egy másik ilyen példa ez a flexicurity, amit, tehát ne szígyatok meg, hogy ez is angol, azért mertem betenni, mert ez végül egy olyan terminus lett, amely elfogadott a magyar uniós terminológiában is. Tehát ez magyar szövegben, tehát magyar uniós szövegben találkozhattok ezzel. Ez a munkaerőpiacnak egy terminusa. A ideális esetben a munkapiac ilyen, tehát ezt tudja felmutatni, magyarul rugalmas is, és biztonságos is, ugye? Tehát flexibility, security, mind a kettő megvan. Na most ez ugye nagyon jól hangzik angolul, magyarból ugye nem igazán, tehát most rugbiszt, vagy tehát valami ilyesmit lehetett volna alkotni, de hát most igen, tehát kb. Ez lenne ennek az eredménye. És itt jött megint az, hogy a szakemberek már olyan szinten elkezdték használni, tehát ezt, hogy flexicurity, hogy gyakorlatilag már csak futni lehetett ezután, a jelenség után, és bár van egy hivatalos megfelelője, tehát a rugalmas biztonság, de elfogadottként van feltüntetve az EU hivatalos adatbázisába, hogy a flexicurity is gyakorlatilag egy elfogadott uniós magyar terminus. Jó? Tehát itt ez mind arra példa, hogy a megnevezések szintjén van. Na most van egy olyan probléma is, hogy, és ezt azért szeretném hangsúlyozni, mert ez nekem az a tapasztalatom, hogy ez úgy le tudja bénítani az embert, hogyha ezzel a problémával szembesül. Ez egy nagyon speciális példa, de most hirtelen egyszer nem találtam mást, és ez volt a fejem. Egyébként ezt majd ki is fogom egészíteni, ez Heltai Pálnak, egy kutatónak a példája. Ez a heavy soil, ez a biológiából vett terminus, amely azt jelenti, hogy talajkötöttség. Talajkötöttség. Na most látjátok, hogy itt a szerkezet más, meg a szófaj más. Tehát az angol úgy fejezi ki, hogy nehéz talaj, a magyar meg azt mondja, hogy talajkötöttség. Na most ez számtalan esetben előfordul, hogy van egy olyan kifejezés, egy olyan összetétel, amiben valahogy megoldja a nyelv, mondjuk melléknév főnévpárral, vagy főnév főnévpárral azt a valamit, tehát kifejezi ezt a fogalmat, és te ezerrel küzdesz, hogy ugyanúgy megpróbáld megtalálni a magyarba, tehát ugyanúgy melléknév főnévpárral írd le, vagy főnév főnévpárral, és most ez hiába tűnik így evidenciának, ahogy mondom, ezt teszteljétek majd magatokon, amikor fordítotok, hogy nagyon nehéz ezt így elengedni, és azt mondani, hogy kész, ezt nem tudom így mondani a magyarban, egész egyszerűen itt most a melléknév, főnév helyett nekem egy főnév, főnév párral kell ezt megoldanom, pont. Tehát ettől el kell szakadni ettől a dologtól, mert itt ugyanúgy a nyelvek közötti különbségek jönnek ki gyakran, hogy egyszerűen nem tudod megoldani. Tehát ezt biztatásnak mondom, ennek még lehet, hogy most nem érzitek a jelentőségét, de akkor eszetekbe fogok jutni, amikor egy konkrét fordítás lesz, és akkor ne féljetek attól, hogy azt mondani, hogy nem baj, elengedem ezt a dolgot, mert hogyha már fél órám elment azzal, hogy itt ezen szenvedek, akkor próbáljam meg egy kicsit kinyitni a gondolkodásomat, és azt mondani, hogy akkor lehet, hogy rossz irányba gondolkodok. Én egy melléknevet keresek, és ez nem jut eszembe fél órán keresztül, miközben lehet, hogy nem melléknevet kell keresnem, hanem főnevet kell keresnem. Tehát rengeteg időt meg lehet akkor spórolni, hogyha egy pici tudatosság van ebben a dologban. Van ennek egy nyelvpolitikai aspektusa is. Ez is egy uniós példa, amelyet ugye manapság nagyon gyakran hallunk, hogyha ránéztek erre, és ezt most szerintem mindenki érti, tehát hogy itt miről van szó, akkor mit gondoltok, mi ennek a magyar megfelelője? Igen, tehát ez irreguláris, ugye migráció vagy migránsok irreguláris, ami megtalálod az adatbázisba, hogy illegális, ugye ez lenne tulajdonképpen, ugye az irreguláris annyira furcsán hangzik, de ennek egy konkrét célja van, hogy ezt nem úgy nevezik, hogy illegális, hanem egyszerűen ez lett a megnevezés, hogy irreguláris. Tehát akkor, és ezen nagyon jól látszik, hogy mi az, hogy terminus. Tehát egy másik kontextusba, ami nem EU-s kontextus, ezt simán fordíthatnád úgy, hogy illegális, hiszen azt mondod, hogy hát az, hogy irreguláris, az nekem azt jelenti, hogy illegális, leírod, nem történt semmi. De akkor, amikor van egy kontextus, amiben ennek egy fix megnevezése van, aminek oka van, hogy miért nevezik úgy, akkor ott viszont kötött a célnyelvi megfelelő, és ha annak a megfelelője irreguláris, akkor neked onnantól kezdve azt kell használni. Mondhattam volna még azt a példát is, ez nem tudom, hogy előző órán fölmerült, ez az inclusive growth. Mondtam ezt nektek? És ugye ott is az inkluzív növekedés, ugye? Tehát ott is egy más kontextusban te mondhatnád azt, hogy befogadó, meg mondhatnád azt, hogy integratív, meg akármit mondhatnál már, de ha ez egy fix terminus, akkor azt kell követni, hogy akkor az inkluzív, hogyha egyszer úgy állapodtak meg, hogy az inkluzív növekedés. Tehát ugye vannak ilyen aspektusai is ennek, és erre már utaltam ugye, hogy amikor az játszik ugye szerepet, tehát az okozza a megnevezés szintjén a problémát, hogy túl hosszú egy megnevezés, túl rövid egy megnevezés, tehát azt látod, hogy a szövegben működik, mondjuk egy körülírás például, tehát úgy oldasz meg valamit a szövegben, hogy körülírod. De ha az a valami fölkerül egy főcímbe, ami, és mondjuk egy olyan körülírást alkalmazta, ami egy fél mondat, hát akkor az probléma, akkor újra kell gondolnod az egészet, mert akkor valószínű, hogy címként az már nem igazán fog működni. Tehát, hogy elvesz a címbe két sort, az a megnevezés. Jó? Tehát általában a fordítónak ez érthető, hogy mi itt a probléma? Jó? Tehát, hogy ami a szövegben működik, az nem feltétlenül működik valahol máshol, és itt is csak a megnevezések szintjén vagyunk, fogalmi szinten nincsen probléma. És ezt mondom, azért is emeltem ki, mert általában itt szokott jönni a fordító, hogy ez nem működik, és nekem volt már ilyen tapasztalatom, és egyszerűen nem érti a szakember, hogy mi a problémám. Mert ugye ő nem azzal a konkrét szöveggel dolgozik, ő csak hajtogatja, hogy már pedig ez csak így lehet mondani, én pedig tudom, hogy ez így nem fog működni, és nem, tehát nem igazán értjük egymás szempontjait. Jó? Akartál valamit? De nem. Azt hittem, hogy valamit akartál mondani. Te nem? Akkor nem. Na, akkor áttérek az ekvivalencia fogalmak szintjén. Jó? Tehát, hogy eddig arról beszéltünk, hogy mi az, ami a megnevezések szintjén probléma, és akkor most jön az, amikor a fogalmak szintjén vannak problémák. Ez a probléma abból adódik, hogy a nyelvek eltérő módon struktúrálják a valóságot. Ugye erre utaltam azzal, hogy más gazdasági rendszerek vannak, mások a gazdasági társaságok például, mások az oktatási rendszerek, mások a jogrendszerek, és ugye ezek mind olyan rendszerek, amelyek a nyelv által élnek, tehát ugye a jog is jellemzően egy olyan terület, amelyet a nyelv hoz létre. Tehát nem önmagában létezik, mint mondjuk a körülöttünk lévő fizikai valóság, és akkor az a feladat, hogy azt valahogy megnevezzem, hanem gyakorlatilag a jog alakítja ki saját maga azt a rendszert, és ezért a nyelvtől gyakorlatilag elválaszthatatlan. Emiatt, tehát amikor kapcsolatba kerülnek egymással rendszerek, és azt nézem, hogy ekvivalensek-e a fogalmak egymással, akkor több esetet lehet megkülönböztetni. És az első eset, ugye, amelyet a fordítók a legjobban szeretnek, az az, amikor teljes az ekvivalencia. Tehát ez az, amikor van egy terminusod, és gyakorlatilag a célnyelven, amit megtalálsz terminust, azt egy az egybe megfeleltetheted neki, egyenlőségjelet tehetsz, és már mehetsz is tovább a következő mondatra. A következő az a részleges ekvivalencia. Ez azt jelenti, hogy nem egészen ugyanaz a két fogalom, tehát mondjuk egyik csak része a másiknak, és ott már azért felmerül a kérdés, hogy most én tehetek-e egyenlőséget, tehát a forrásnyelvi fogalom meg a célnyelvi fogalom közé, vagy pedig nem tehetek egyenlőséget. Erre majd mindjárt fogok példákat mutatni. És az utolsó pedig az ekvivalencia hiánya, amikor az a problémám, hogy egyszerűen nincs ilyen a magyar nyelvben. És azt kell végig gondolni, hogy hogy a fenébe nevezem azt, ami nincsen itt, ebben a mi fogalmi rendszerünkben. Nem tudom, ismeritek-e azt a szót, hogy reáliák. Akik ugye nyelvészettel foglalkoztak, azok talán ismerik. Tehát a reáliák ugye azok a jeltárgyak, amelyek nagyon szorosan kötődnek annak az adott országnak a kultúrájához. Tehát ha azt mondom, hogy például a különböző tésztafajták az olaszból, ugye, hát azért került át az eredeti olasz a magyarba, mert hát nekünk nincsen ennyi tésztafajtánk, vagy akár mondhatnám a szamovárt, mint példát, ugye, ami gyakorlatilag egy eredeti. Tehát hogy ezt még lehetne részletezni. Na most én kezdeném akkor ezzel, jó, hogy ekvivalencia hiánya, hogy milyen stratégiákat lehet akkor erre követni a fordításban. Ezek a példáim, amin egy picit így gondolkozni kéne, jó, hogy hogyan oldanátok meg. Ez most ugye angol, német, francia, de azt kérném, hogy a spanyolosok, olaszosok, oroszosok az elsőnél tegyék hozzá valami hasonló közigazgatási vagy jogi egységet. Ugye világos, hogy ezek micsodák, ugye? Angolosoknak a House of Commons világos, ugye? Akkor a Bundestag a németeseknek tök világos, és a Sena franciásoknak evidens, ugye? Na most ugyanígy, ha az olaszból, spanyolból, ugye szerintem, tehát valószínű, hogy mellé lehet tenni, hogyha van alsóház, felsőház, ugye ezeken a területeken, már pedig a spanyolban biztos, hogy van, tehát mellé lehet tenni, akkor próbáljuk meg ezt mellé tenni. Na most a hardvert, szoftvert azt azért tettem be, mert ott meg azt gondoljátok végig, hogy ez a két angol szó, ez hogy épült be a ti idegen nyelvetekbe? Tehát hogy épült be a franciába, hogy épült be a németbe, hogy épült be a magyarba? Mert e között nagyon nagy különbségek vannak, jó? És az utolsó, amikor azt mondom, hogy handout, ugye a magyarban, arra tudok esetleg valamilyen más szót, hallottatok-e már erről? Jó? Hogy handout, tehát ha én most itt azt mondom, hogy kiosztok handoutot, akkor tudnék erre valami más szót használni. Jó? És akkor most kezdjük el végignézni, jó? Hogy az, hogy House of Commons, jó? Akkor az angolosok egy picit, arra milyen megoldásokat mondanátok? Tehát benne van ez egy szövegben. Alsóház, jó? Van-e még más megoldás? A brit alsóház, oké. Van-e még valami más megoldás? Van-e ennek tükörfordítása? Ha azt mondom, hogy House of Lords, annak van tükörfordítása? Aha, az a lordok háza, és a House of Commons, az meg a közrendiek háza, és is stimmel is, hogy van egy olyan verzió is, hogy főrendiek háza. Jó? Tehát lehet még egy ilyen verzió is, ugye? De akkor ti azt mondanátok, hogy az lenne a jó megoldás, hogyha azt mondjuk, hogy a brit alsóház. Ugye? Jó? Oké. Nem ilyen evidens, jó? Tehát nem ilyen evidens a többi esetben, ez egy lehetőség. Jó, ha azt mondom, hogy Bundestag, azzal mit csinálnának a németesek? Azzal, hogy Bundestag. Ti vagytok a németesek, ugye? Nem? Olaszosok, bocsánat, mert valami miatt rád néztem, de akkor mondd az olaszt. Van-e az olasznak valamilyen párja? Senato, aha, és mit csinálnál ezzel egy szövegben? Tehát olaszról magyarra. Senato, tehát mondanád, aha, vagy senatus. Uh-huh. Vagy még mit tudnál mondani, mondjuk annak a mintájára, ami az angolosoknál volt. Mert ez meg ugye a felsőház, igaz? Az meg a felsőház, nagyon jó. És a németesek, van németes? Kik a németesek? Egy németes sincs most. Na hát, na, Bundestag, akkor én mondom, hogy ugye a Bundestag azért az elterjedt magyarul is, hogy Bundestag, tehát ha ez így van benne egy szövegben, akkor az valószínű, hogy nem igazán fogja változni. Legfeljebb magyarázza egy picit, ugye ennek a Bundesrat a párja, de benne maradhat akár, hogy Bundestag. Jó, majd mindjárt összefoglaljuk. Akkor nézzük ezt a hardvert, szoftvert. A magyarba ez hogy épült be? Hardware, szoftver. Aha, a franciába. Mi franciául a hardware, meg a software? Franciások? Materiel, logiciel, nem? Materiel, logiciel. Tehát nem úgy látod, hogy hardware, software. Ők létrehoztak erre két neologizmus gyakorlatilag, amelyet mi nem tettünk meg, tehát mi átvettük, hogy hardware, software. És akkor jön, ez egy picit összefügg, ugye ez a példa a handout. Arra meg én hallottam már azt, hogy kiosztmány. Ti is hallottátok már, nem? Tehát egyszer-kétszer előfordult. Igen? Tessék? Óravázlat. Na, még ez is lehet, de az ugye nem azt fejezi ki, mint ez a handout, hogy nem csak óravázlat lehet, hanem ugye bármilyen előadásnak, tehát bármilyen szakmai naphoz, ami ugye nem feltétlenül egy óravázlat, vagy akkor az lehet, hogy előadásvázlat például. Tessék? Hát, de előadás anyaga az lehet a teljes anyag. És ugye a handout az meg az, amiben így összefoglalód ugye a fő tulajdonképpen egy vázlat lényegében. De ez a kiosztmány, ez valahogy úgy beépült már legalábbis egy-két területen. Na most azok, amikről itt beszéltünk, tehát tulajdonképpen három alapstratégiát lehet ebbe azonosítani. Jó? Tehát három alapstratégiát. Az egyik az volt, amikor körülírom, ez az, amikor azt mondtam, hogy a brit parlamentnek az alsóháza. A másik az, amikor tükörfordítok, tehát ez az, amikor azt mondom, hogy közrendiek háza, és a harmadik verzió pedig az, amikor egy új megnevezést alkotok. Jó, tehát ebbe az a lényeg csak, tehát azt tudatosítani, hogy nem egyetlen megoldás van, attól függ, hogy milyen célcsoportnak megy az a dolog. Ráadásul a kettőnek a kombinációja is élhet, hiszen hogyha körülírom, akkor azért avval segítem igazán az olvasót, hogyha zárójelbe mellé írom, ugye azt, hogy mondjuk az a brit parlament alsóháza, zárójel House of Commons, jó? Ezzel intézményneveknél találkoztattok például nagyon sokszor. Tehát, hogy egy intézmény névnél mindig fölmerül, hogy lefordítsam, ne fordítsam ele. Ez ugyanaz az intézmény, mint ami Magyarországon van, vagy van egyáltalán ilyen intézmény? Tehát ott lehet ezeket a különböző verziókat végig gondolni. És ezt a fajta stratégiát, tehát amikor hiányzik a fogalom gyakorlatilag a célnyelvben, ezt hívjuk úgy, hogy idegenítés, hiszen az egy idegen valami, amit nekem le kell írnom valahogy az én nyelvemben. És itt van egy ilyen kis összefoglalás, amiben látjátok, a végére még beletettem csak egy EU-s példát, ez a Delegated Act. Ott például a fordítók úgy döntöttek, hogy nem az a megoldás, hogy tükörfordítok, tehát azt mondom, hogy delegált jogi aktus, hanem azt mondták, hogy körülírják, és gyakorlatilag megadják a definícióját a megoldásban, ez a felhatalmazáson alapuló jogi aktus. Azt akartam ebből csak kihozni, jó, bármennyire evidensnek tűnik mindez, hogy amikor találkozol egy ilyen jelenséggel, hogy valami idegen, tehát egy új dolog, ami idegen, akkor előtted nem csak egy stratégia állhat. Ebbe ez a lényeg. És talán az előző Az előző órán említettem is, hogy például bejött most ez a Segway, tudjátok, ez amin a turisták közlekednek. Na ez például egy tipikus dolog, hogyha kicsit koordináltabb lenne a hazai terminológiai együttműködés, vagy lenne egy valami ilyesmi központ, akkor ezen el lehetne kezdeni gondolkozni, hogy hogyan hívjuk ezt a valamit. Nem feltétlenül arról van szó, hogy itt most mindenképp valami magyar megfelelőt kellene találni, csak ugye ezek az új fogalmak mindig a fordító számára jelentenek nehézséget, hiszen ha te találsz 6 féle verziót az interneten, akkor neked kell dönteni róla végeredménybe, hogy mit helyettesítesz oda be. És ezért említettem még előző órán, ha emlékeztek, a nyelvpolitikának a jelentőségét, mert ugye látjátok, hogy egy franciában kapásból született egy neologizmus erre, ami egy egyértelműen, tehát ennek ez van a hátterében, tehát hogy ott van egy tudatos törekvés erre, hogy francia megnevezésekkel alkossák meg ezeket az új megnevezéseket, vagy így oldják meg az új fogalmakat, de nálunk például nincsen, tehát itt végeredményben a fordítóra van hagyva ez a döntés. Jó? Tehát ez az idegenítés stratégiának ez a 3 alap verziója lehetséges. Na most, és ez így néz ki, hogyha így ábrával lerajzolom, akkor itt tulajdonképpen erről van szó, hogy van egy fogalom, egy forrásnyelvi fogalom, amit én leírok a célnyelven. Jó, de attól az még egy forrásnyelvi fogalom marad, és az is lehet, hogy teljesen idegen az én fülemnek. Na most nézzük azt, hogy a részleges ekvivalenciánál mi történik, mert az már egy picit bonyolultabb kérdés, és itt térnék vissza újra erre, hogy az ügyvédnek ugye milyen megfelelői lehetnek, illetve hogy ez a bizonyos KFT, a korlátolt felelősségű társaság, annak mi a megfelelője. És ugye ha visszafelé nézem, akkor meg ugye itt azt a kérdést tehetném föl, hogy mi az LTD-nek a magyar megfelelője. Most ezt ugye picit lelőttem már a poént, mert hogyha én ezt most itt megkérdezném tőletek, hogy mi az az LTD, akkor valószínűleg, hogy úgy rávágná legalábbis a társaságnak a nagyobb része, hogy ez a KFT. És ha az internetbe beütöd, akkor valószínű, hogy ez is jön neki. De akkor most megkérdezném, hogy van olyan, aki azt gondolja, hogy más is lehet ez az LTD, akinek esetleg van tapasztalata ebbe, vagy találkozott ebbe. Ez ugye, ez angolul, ez a private company limited by shares. ZRT, pontosan a ZRT, mert ugye, hogyha így elkezdem végigelemezni, hogy mi ez a private company limited by shares, akkor benne van az a szó, hogy share, ami a részvény. És a KFT-nek viszont nincsen részvénye. Tehát, ha én meg... Igen? Igen? Igen, incorporated. Tehát itt jön az, hogy ahhoz is hasonlít. Tehát érted? Tehát itt jön az, hogy van egy rendszer, van még egy rendszer, és akkor ha kiemelsz egyet, az hasonlít erre is, meg arra is. És ezért érzed úgy, amikor keresel az interneten, hogy káosz van. Érted? Mert megtalálod az ERT-t ahhoz is, hogy LTD, és megtalálod ahhoz is, hogy INC. És igaz valamilyen szinten mind a kettő, érted? De csak részleges ekvivalencia van mindkettőbe. Jó? Tehát ne értsenek félre, most nem nagyobb káoszt szeretnék teremteni a fejekbe, jó? Hanem arra akarok mutatni példát, hogy itt azért lehet ebbe rendet teremteni, jó? Tehát, hogy milyen, tehát a között kell dönteni, hogy milyen stratégiát követsz. Most ugyanígy tehát, hogy lezárjam, itt a KFT-nél ugye ez a probléma, tehát, hogy nem tehetsz teljesen egyenlőségjelet, mert valahol nem igaz ez a dolog. Tehát akkor félrevezeted egy picit tehát az olvasót, hogyha te egyenlőségjelet teszel. Az ügyvédnél ugyanez a helyzet, ugye, hogyha azt mondom, hogy barrister, nem teljesen igaz, mert a barrister az, aki eljárhat a bíróság előtt, a solicitor viszont egy olyan valaki Angliába, aki nem járhat el a bíróság előtt, ő csak jogi tanácsokat adhat. Tehát a kettő picit igaz, tehát nem lehet egyszerűen egyenlőséget tenni egyikhez se. Na most akkor, hogyha ez egy regényben fordul elő, tehát egy regényben mondjuk XY az egy solicitor, akkor semmi probléma nincs, hogyha őt lefordítod úgy, hogy ügyvéd, mert hát most érdekes az olvasó szempontjából, hogy most az a lényeg, hogy megértse, hogy ügyvéd. Ha viszont valamilyen jogi iratot fordítasz te, amiben jelentősége van annak, hogy ott nem egy solicitor van, hanem egy barrister van, akkor ott viszont már felberül benned, hogy most biztos, hogy jó az, ha én azt írom bele, hogy ügyvéd. Hát ez valami akkor sántít, akkor ez mégse oké. Jó, tehát az alapkérdés az igazából itt az, és ez a kulcsa a mondani valómnak, hogy azt kell eldönteni, hogy honosítunk, vagy pedig idegenítünk. Ez a két stratégia. Ha én azt mondom, hogy az LTD egyenlő KFT-vel, és az ügyvéd egyenlő azzal, hogy solicitor, az a lényegében honosítok. Azzal én közel hozom egymással a két rendszert, és azt érzékeltettem a célnyelvi olvasóval, hogy ez ugyanaz. Tehát ugyanarról a fogalomról van szó, nincsen különbség a kettő között. Ha most mutatom ezt a KFT példáján, akkor itt erről van szó, hogy ugye van nekem egy angol jog szerinti gazdasági társaságom, és van két magyar jogszerinti gazdasági társaságom, a KFT, illetve az ERT. Ha én bármelyiknek megfeleltetem ezt a kettőt, akkor honosítottam abban a tudatban, hogy ez csak részleges, ez az ekvivalencia. Ha viszont én azt mondom, hogy LTD-t hagyok a szövegben, vagy körülírom, és azt mondom a szövegben, hogy a angol gazdasági forma zárójel LTD, akkor ott már én egy idegenítő stratégiát követtem, körülírtam azt az adott megnevezést, tehát én csak leírtam azt az adott forrásnyelvi fogalmat. Jó? Tehát semmi olyat nem használtam, ami félrevezetné az én célnyelvi olvasómat. Mutatok nektek még egy példát, jó? És látod itt, hogy itt egész egyszer leírom az angol jogszerinti gazdasági társaságot, ugye az idegenítést, itt most simán átvettem azt, hogy LTD, hisz ez a magyarba, a magyar jogba nem jelent semmit. De pont ez a cél, hogy az idegen legyen a célnyelvi olvasónak. Mutatok, ja és akkor így, ezt még megmutatom nektek, hogy ez így néz ki igazából, hogyha van két fogalmam, ugye, hozzá két terminusom a forrásnyelve a célnyelvbe. Tudom, hogy azok nem egyenlőek egymással, de ha egyenlőségjelet teszek, akkor ott honosítom. Ez az egyik. A másik, amikor nem teszek egyenlőségjelet, hanem mivel tudom, hogy a két fogalom különböző, egész egyszerűen leírom azt a forrásnyelvi fogalmat, és itt látjátok, hogy a solicitorre mondjuk azt mondom a szövegben, hogy Angliában a bíróság előtt nem eljáró, jogi tanácsot nyújtó ügyvéd. És azzal már, aki olvassa, az csodálkozik, hogy akkor ez nem ugyanaz az ügyvéd, mint ami a magyar ügyvéd. És pont ez volt a célom, hogy ő ne keveredjen össze, hogy ne gondolja azt, hogy ez ugyanaz az ügyvéd, mint ami magyarul. Tehát nem rendelkezik azokkal a jogosítványokkal. Na most ezt mutatnám még nektek, hogy csak hogy teljesen egyértelmű legyen, hogy ami az alapkérdés, az itt az, látjátok, az az első része, amit most fölrajzoltam ábrával, az az idegenítés, tehát ugye ott a forrásnyelvi fogalmam, is leírtam valamivel, és a másik esetben viszont a célnyelvből vettem valamit, és a fő kérdés itt az, hogy mit akarunk leírni. A forrásnyelvi rendszert akarom leírni, vagy pedig a célnyelvi rendszert akarom leírni. Ha én simán csak a forrásnyelvi rendszert írom le, akkor beszélek idegenítésről, és akkor pont az a cél, hogy olyanokat használjak, ami idegen a magyar fülnek. Ha pedig az a célom, hogy honosítsak, akkor viszont olyan terminusokat választok, amihez köt valamit a célnyelvi olvasó. Ennek óriási jelentősége van, tehát hogy mi a probléma. És lehet, hogy egy picit most ez az utolsó diámon van, de lehet, hogy most elmesélem nektek ezt a tapasztalatomat, hogy egyértelmű legyen. Egyszer tartottam egy sima, tehát angol kurzus volt a felsőoktatási munkatársa, felsőoktatási intézmények adminisztratív dolgozóinak. És fölmerült az a kérdés, hogy hogyan fordítjuk le azt, hogy tanulmányi osztályvezető. Ez ugye egy olyan dolog, amit nekik tudniuk kell, ugye ez benne van a szervezetben, hogy tanulmányi osztályvezető. És egymásnak estek ezek a munkatársak, mert az egyik csapat azt mondta, hogy ők hónapokat töltöttek ezzel, megnézték az összes angol, vagy hát brit intézményt, felsőoktatási intézményt, és már pedig ez a registrar. Ők megtalálták ezt a külföldi intézményekbe, ez. És erre a másik csoport azt mondta, hogy lehet, hogy igazatok van, de mi ezt kipróbáltuk, kiírtuk a magyar tanulmányi osztályvezetőnek az ajtajára azt, hogy regisztrár, és azt tapasztaltuk, hogy az anyanyelvi külföldi hallgató nem mer bekopogni ezen az ajtón, ugyanis ő ahhoz, hogy regisztrár, egy sokkal magasabb funkciót társít, mint a magyar tanulmányi osztályvezető, mert a kinti felsőoktatási intézményben a regisztrár az egy kvázi rektorhelyettes, tehát részt vesz a stratégiai döntéshozatalba, míg nálunk ugye a tanulmányi osztályvezető az egy magas, de adminisztratív funkció. És ezért ők úgy döntöttek, hogy nem ezt a regisztrárt választják, tehát magyarul nem a narancssárgával jelzett stratégiát követik, hanem a másik stratégiát követik, és megpróbálják simán leírni azt a forrásnyelvi megnevezést, ami az lehet például, hogy Head of Student Services, vagy Head of Students Office. Érzitek most a különbséget? Tehát az egyiknél én kikaptam abból a célnyelvből egy létező terminust, a másik esetben meg mindössze leírtam a forrásnyelvi terminust. Ez azért volt számomra egy hatalmas tapasztalat, mert tényleg azt láttam, hogy antagonisztikus ellentétek feszülnek a munkatársak között, és mindegyik azt gondolta, hogy neki van igaza. És tulajdonképpen, és akkor értelemszerűen elmagyaráztam neki. Tehát annyira örültem, hogy tudok ebbe segíteni, és 20 fillér volt. Tehát azt mondták, hogy nem tudom elképzelni, hogy hány ilyen terminus van, amin hónapokon át vitatkoznak, mert jön valaki, aki azt mondja, hogy ő megnézte, hogy ez így és így van, és a másik meg szól, hogy de figyelj, ez nem teljesen ugyanaz, és ezt veszélyes mondani. És erre egyébként a jogi fordítások mutattak rá. Tehát ezért mondtam a regénynek a példáját, mint egyik pólust, ahol ugye simán követhetsz egy honosító stratégiát, de egy jogi fordításban már nehezen tudod ezt követni, hiszen ott nagyon veszélyes, tehát hogy valami olyat használsz, ami félrevezetheti az olvasót. És akkor még egy nagyon érdekes példát mutatnék. Ez egy kutatás volt, amelyet Németországban végeztek el kutatók. Ők azt nézték meg, hogy a német bíróságokat hogyan fordították le franciára a különböző szótárak. Tehát ez most német-francia pár, jó? Látjátok, tehát most egy, és bocsánat, olasz-spanyolom nincs, jó? Tehát idáig jutottam, jó? Ez a német-francia párban. Na most látjátok, hogy fel vannak sorolva ugye az első oszlopba a német bíróság. És nem is az a lényeg benne egyébként, hogy most hogy mondják, itt az elv a lényeg. Tehát föl vannak sorolva a német bíróságok, és azt találták, hogy össze-vissza különböző megnevezések vannak, ami kétféleképp csoportosítható. Tehát vagy azt csinálták a szótárak, hogy ismét, tehát honosítottak, magyarul egy olyat választottak, mint a Tribunal d'Instance, Tribunal de Grande Instance, Cour d'Appel, Cour de Cassation, ami létező bíróság a francia rendszerbe. Hiába nem ugyanaz a kettő, de egész egyszerűen megnézték a francia bíróságok rendszerét, és azt mondták, hogy ez ennek felel meg, a másik meg annak felel meg. És voltak olyan szótárak, amelyek nem ezt követték, hanem azt mondták, hogy már pedig ez nem ugyanaz, és egész egyszerűen ők meg csak leírták, leírták gyakorlatilag franciául a német bíróságokat. De amit alkottak, például, hogy tribunál kantonál, tribunál regionál, ezt ha meghallja egy német, semmilyen hazai bíróságot nem társít hozzá, hanem azonnal arra gondol, hogy ez valami olyan bíróság lehet, ami a mi rendszerünkben nincsen, akkor ez valami idegen dolog. És pont ez a cél bizonyos esetekben, hogy ez így legyen. Tehát, hogyha azt látja, hogy Tribunal d'Instance, akkor azonnal a francia a saját bíróságára gondol, ha meg azt látja, hogy tribunál kantonál, akkor meg így néz egyet, hogy hú, hát ez azért elég idegenül hangzik, hát nem is tudom, hogy mi ez. Na most a probléma az szokott lenni, hogy a szótárak sem következetesek ebben, tehát ha mondjuk megnézed ezt a négyféle bíróságot, akkor akár szinonímaként szerepeltetik ezeket a megfelelőket. És ugye ezt látjátok, hogy ezekről nem lehet azt mondani, hogy szinoníma. Jó? Tehát itt bizonyos döntés, tehát itt el kellene dönteni, hogy most mi a cél, és akkor azután kialakítani a rendszert. Egy példát mondanék még, ami szorosan ehhez kapcsolódik, hogy miért van ennek jelentősége, mert itt jön be a fordításnak az iránya. Tehát, hogy amikor ugye, nem tudom, hogy ti szoktatok-e még ilyen szótárfüzeteket vezetni, hogy ugye egyik oldalon ki van írva ez és mellette, ott ugye arra kell őrülten vigyázni, hogy visszafele az nem biztos, hogy ugyanúgy van. Tehát, hogyha én egyszer bemagolom valamiről, hogy ez meg ez, az visszafele nem biztos. És egy példát mutatnék erre. A magyar rendelet szó. Hogyha ehhez a rendelet szóhoz egy magyar jogi aktus tartozik, tehát például egy magyar kormány rendelet, akkor annak az angol megfelelője az, hogy decree. Oké? Decree. De, hogyha az uniós kontextusban mozgok, akkor az uniós jogi aktus rendelet, annak az angol megfelelője viszont az, hogy regulation. Tehát gyakorlatilag, ha én elkezdem visszakövetni, hogy akkor most kiírom, hogy rendelet decree, és akkor mondjuk regulation egyelő rendelet, tehát látjátok, hogy nem lehet egy az egybe megfordítani. Jó? Tehát ez a jelentősége neki, tehát hogyha bármit így kiírtok, akkor mindig legyen meg, hogy tudd, hogy melyik nyelvről indultál hova. És nem biztos, hogy az visszafele is azonnal eljárhatsz. Na most megint ugye jutottunk oda, hogy mit jegyezzek meg mindebből. Azért mondtam mindezt el, mert a fordításban általában, tehát volt egy nagyon hosszú időszak, amikor a honosító stratégia volt a favorizált. Tehát gyakorlatilag azt sugallták a fordítóknak is, hogy neked honosítanod kell. Tehát minél inkább olyan terminusokat beilleszteni, ami létezik a magyar rendszerbe, és itt van a válasz Verne Gyurára, ennek az extrém példája Verne Gyula. Tehát volt egy olyan időszak, amikor nem csak a szövegben lévő terminusokat honosították a végtelenségig, hanem magának a szerzőnek a nevét is. És ugye emiatt van még pár gyerek, aki azt gondolja, hogy Verne Gyula, ugye magyar író. Jó, tehát erre, tessék? Anna meg a Nagy Sándor. Egyébként az az érdekes, hogy pont az egyik, mikor a kollégáknak tartottam egy belső továbbképzést, ez egy mostani, nem tudom, fél évvel ezelőtti példát mondott, tehát fölkiáltott ez a kolléganőm, hogy hát akkor megvan, hát ez az. Akkor ez a honosító stratégia az oka, hogy azt hiszi a fiam, hogy Nagy Sándor az egy magyar hódító volt. Jó, tehát ez ugye onnan indult, hogy értelemszerű volt ez a honosítás, mert ugye az volt a cél, hogy olyan szövegek szülessenek, amiben nem szó szerinti fordítás van. Tehát ennek ugye az a lényeg, hogy el kell szakadni ugye a forrásnyelvi szövegtől, de utána jöttek a jogi fordítások, amelyek rámutattak arra, hogy ez veszélyes. Tehát nem lehet mindent honosítani, van, amikor idegeníteni kell, még azon az áron is, hogy akkor ott van zárójelbe az idegen nyelvű megfelelő. Jó? Tehát általában ez a kombináció szokott érvényesülni, mond. Így van. Tehát persze, tehát mindenképpen van egy ilyen, ugye, hogy nem az eredeti. Most ez a Verne Gyula, tehát amikor a szerző, azért az az szerintem, ami, tehát ahol ez úgy nagyon nyomon követhető, hogy, mert azért ez nem mindenhol jellemző. Lehet, hogy egyébként azért csinálták itt pont a gyerekirodalom miatt. Tehát, hogy közelebb legyen akkor a gyerekekhez. Igen, na hát ezt... Na ez nekem új információ. És hogy mond még egyszer? Milyen? Ti ezt hallottátok? Na hát ez, igen, akkor ez most biztos megmarad. Köszönöm szépen. Akkor ez most... Ez most akkor biztos megmarad ez a dolog. Jó. És ugye, amit már... Igen? Igen? Azt a... Igen. Na, hát tehát ez most akkor innentől kezdve szerintem abszolút megegyeztétek, hogyha ezt leszeretném írni, hogy ez milyen jelenség, akkor ez a honosítás. Tehát ennyit kell ebből meg... Igen? Tessék? Az összesze, igen, igen, csak az, hogy most városok is, ugye, meg így van, így van. Jó, tehát, hogy ez a honosítás, és ugye a segédeszközök veszélyesek néha, tehát a szótárak, mert azok gyakorlatilag egyenlőségjelet tesznek, ilyenkor, tehát honosítanak, és nem jelzik, hogy csak részleges az ekvivalencia. Tehát gyakorlatilag azt az érzetet keltik, ugye, hogy na ez így van, és kész, és ez tehát veszélyes. De szerintem ezt nem ragozom túl. Most a tanulmányi osztályvezető, meg ezeken a példákon szerintem ezt látjátok, és itt akartam elmondani, de akkor most előre futottam, és akkor ez is megvan. Na most, hogy lezárjam az egész dolgot, jó, amiről ebbe a két órába beszéltünk. Az előző előadáson ugye a terminus volt a középpontban, és ott arra jutottunk, ugye, hogy ha ezt meglátok, hogy terminus, ennek van egy szűk megközelítése, ami a szabványosításnak a gyökereire vezethető vissza, és van egy tág megközelítése, ami meg inkább egy fordítás központú megközelítés. Ennek ugye az a lényege, hogy a terminus az, amely kötött gyakorlatilag a célnyelvben, tehát arra kell mindig gondolnod, az a terminus, ahol neked nincsen fordítói szabadságod, hogy különféle megfelelőket használj. Tehát ez annak, hogy valami a szövegben terminus-e vagy nem terminus, a fordító számára tulajdonképpen csak emiatt jelentős, mert ahol terminus van, ott neked nincs fordítói szabadságod. Ott kötött az, hogy te mit csinálhatsz és mit nem csinálhatsz. Ha terminológusként jársz el, vagy adatbázist töltesz föl, akkor teljesen más szempontok érvényesülnek, hiszen ott akkor nézned kell a definíciót, nézned kell a kontextust, tehát itt kell külön választani a fordítónak a szempontját, meg a terminológusnak a szempontját. Ha az ekvivalenciáról beszéltünk, és ugye erről szólt ez a mai nap, akkor fontos üzenet volt, hogy más problémák lehetnek a megnevezések, és más problémák a fogalmaknak a szintjén. És ez azért fontos, mert amikor egy adott fordítás több embernek az együttműködésében zajlik, nem tudom, hogy már tapasztaltatok-e ilyet, én akkor kezdtem el ezen gondolkodni, amikor több ilyen projektben részt vettem, akkor jön ki az, hogy tulajdonképpen a fordító az egyszerre nyelvész és egyszerre szakember. Amivel nem akarom azt mondani, hogy a nyelvész nem szakember, mert ugye akkor mindig ez merül, hogy a nyelvész is szakember, meg a fordító is szakember, de értitek, mire gondolok, tehát amikor együtt kell dolgozni egy közgazdásszal, egy mérnökkel, aki nem fordított, akinek nincs affinitása a nyelvekhez. És ugye pont azért, mert van egy fogalmi szint, ami inkább a szakemberek gondolkodásához áll közel, hisz ők ismerik azt az adott szakterületet, ők ismerik annak az adott szakterületnek a fogalmi hálóját, ők abba tudnak segíteni. De van egy megnevezések szint, ahol viszont nyelvi szempontok vannak, hogy működik az a valami a szövegben, hogyan tudom átültetni, szövegek közötti összefüggés, ott viszont már alapvetően nyelvészeti ismeretek szükségesek. És a fordító ugye ideális esetben egyesíti ezt a kettőt, de azért jó tudni ezeket, hogy hogyan írom le a jelenségeket, és tehát még akkor is, hogyha mondjuk ennek a 80%-a azt mondod magadba, hogy tulajdonképpen ez végül is evidens, ami most itt elhangzott. Akkor azt mondanám, hogy igen, lehet, hogy evidens, de akkor arra gondolj, hogy ha ezt valakinek el kell magyaráznod, vagy van egy együttműködés szakemberekkel, akkor abba segítenek ezek a diák, hogy elmagyaráz dolgokat. Mert ez nekem alapélményem, pedig én közgazdász végzettségű vagyok alapvetően, ezt nem ért, a volt évfolyam társaim se értik. Tehát amikor én felhívtam őket egy-két fordítási kérdéssel, nem érti, hogy mi a kérdésem. Tehát egyszerűen teljesen más a, és bocsánat, ha most itt vannak közgazdászok, vagy mérnökök, vagy más hátterűek, tehát egyszerűen nem, tehát más a megközelítés, de ugye azok, akik itt vannak, nem véletlenül vagy itt. Tehát én is nem véletlenül állok itt, és nem egy multicégnél dolgozom, azért, mert van valami affinitásom ezekhez a nyelvi dolgokhoz, tehát én azért értem. Tehát és itt mindenképp valami híd szerepet mindig be kell tölteni. És ez az, amit mondjuk én úgy nevezek, hogy amit itt leírtam ebbe a két előadásba, ez az, ami egy önálló kompetencia. Tehát ez az a bizonyos terminológiai kompetencia, hogy a fogalmi szint meg a megnevezések szintje között tud mozogni a fordító, és ezért igaz az állítás, hogy önmagába egy szakember, tehát egy közgazdász meg egy mérnök még nem tud fordítani. És önmagába valaki, akinek van egy felsőfokú nyelvvizsgája, azt se tud fordítani. És természetesen lehetnek kivételek, de látjátok, hogy ezek azok a kérdések, ami egy fordítót fordítóvá tesz. Ez az a plusz ismeret. Amit nem tudna most, ha itt ülne egy nyelvész, ugyanúgy vadi új lenne neki az összes információ, és ha itt ülne egy közgazdász mérnök, ugyanúgy tök új lenne neki ez az információ. Tehát ez adja meg az egyik plusz, természetesen még sok ilyet fogtok hallani, de ez a bizonyos terminológiai kompetencia az egyik. És ugye amiről itt beszéltem, az ennek egy fontos eleme volt, ez a honosítás, idegenítés, az idegenítésnek ugye a különböző formái, amiket az előzőekbe végigvettünk. És akkor zárásként egy kis adalék, hogyha azt a kérdést feltesszük, ugye, hogy mi is az a fordítás, akkor két dián van már csak, de arra gondolkoztam, hogy most ezt betegyem-e vagy nem, hogy bírjátok-e még, de most így azt látom az arcokon, hogy azért talán még belefér. Tehát, hogy ugye ez a nyelvek, fogalmi rendszerek, és hogy hogyan kapcsolódnak ugye össze. Mi ugye általában, tehát mi egy olyan körből jövünk, tehát egy olyan fogalmi rendszerből, amit alapvetően egy nyelv ír le. Tehát van egy magyar valóság, egy magyar fogalmi rendszer, amit a magyar ír le. Tehát ugye ez így néz ki. Tehát hogyha megint nézzük ezt a megnevezés szintjét, meg a fogalmak szintjét, akkor a mi helyzetünk viszonylag egyszerű, mert van egy fogalmi rendszer, amit egy nyelvvel leír. Most arról nem beszélek, hogy a kisebbségek, jó? Tehát most csak arról, hogy mi a hivatalos nyelv. De ugye van egy olyan eset, amikor például a német, amely különböző fogalmi rendszereket ír le, tehát különböző jogrendszereket is akár, ami azért nehéz, ugye, mert lehetnek olyan, tehát egy németnél ugye mindig meg kell kérdezni, hogy most az osztrák németre gondolok, vagy a német németre. Főleg, hogyha például egy jogi szövegről van szó. Tehát most csak azt mondom, hogy van az Abfindung, például mint terminus, más az osztrák jogban, és más a német jogban. Tehát, és még hát millió ilyen esetet lehetne mondani. És vannak olyan országok, ugye a harmadik eset, ami meg egy fogalmi rendszer, és több nyelv írja le. Ugye gondoljatok bele Belgium példájába, leírja a francia, a német, a holland, tehát egy fogalmi rendszerhez több nyelv tartozik, és tulajdonképpen ilyen az Európai Unió is, mint önálló fogalmi rendszer, amelyet 24 nyelv ír le. Ezért szoktam azt mondani, hogy magát az EU terminológiát, azt a 150 terminust megtanulni, az nem egy nagy cucc, mert ott megvan a fogalom, és hozzátettek 24 megfelelőt. A nagy kihívás inkább a között van, amikor fogalmi rendszerek között mozogsz. Az EU-ba meg egy fogalmi rendszeren belül vagy. Na most innentől kezdve viszont, hogy ez megvan, az a kérdés merül fel, hogy ugye mi is a fordítás. A legáltalánosabb eset ugye ez, amikor két nyelv és két fogalmi rendszer között fordítok. Tehát amikor azt mondom, hogy mondjuk lefordítok egy szerződést angolról magyarra, akkor ott nem csak két nyelv között mozgok, hanem két jogrendszer között is. És itt jönnek azok a példák, amiket említettem nektek, tehát itt jön mindig ez a kérdés, hogy mit csináljak a részleges ekvivalenciával, ugye? Mert itt jön az, hogy nem tudom összetolni a két fogalmi rendszert. Könnyebb dolgom van ugye akkor, hogyha két nyelv között fordítok, de egy fogalmi rendszerben. Erre mondtam példának az EU-t, tehát hogyha uniós terminusokat kell megfeleltetni. Ha egyszer megtanultam, hogy a regulation, jogi aktus az rendelet, akkor onnantól kezdve tudom, pont. Ha ezt végigveszem szisztematikusan, és megtanulom azt a 150-200 terminust, ami ehhez a témához tartozik, akkor igazából onnantól kezdve ez már csak egy egyszerű megfeleltetés. Az első eset sokkal nehezebb. Mert ott ugye mindig kérdés, hogy most megfeleltethetem, vagy nem feleltethetem meg. És a harmadik pedig az az eset, amikor két fogalmi rendszer között van a fordítás, de egy nyelven belül. Tehát például, amikor egy osztrák szerződést kell lefordítani németre. Oké? Tehát ez is egy fordítási feladat lehet, amikor viszont, és itt is ugye akkor gyakorlatilag azt, egy olyan szerződést kell ugye alkotni, amely él ugye a német jogban is. Tehát gyakorlatilag honosítom ugye a német jogra. És innentől kezdve ugye az, amikor azt mondjuk, hogy a fordítás egy interkulturális kommunikáció, ugye ez egy picit kitágítja a horizontot, mert nem csak interkulturális kommunikáció lehet, számtalan olyan eset lehet, amikor benne maradunk egy fogalmi rendszerbe, vagy egy kultúrkörbe. Ezt azért érdemes így tudatosítani, mert amikor elvállaltok egy fordítást, tehát egy szöveget, akkor mindig ezt így végig kell első körbe gondolni, hogy most ami abba szerepel, az egy hasonló fogalmi rendszerhez tartozik, mint a miénk, vagy pedig egy teljesen különböző fogalmi rendszerhez. Mert értelemszerűen nehezebb az, ami egy különböző fogalmi rendszerhez történik, ott sokkal távolabb ugye a kapcsolat a fogalmak között. Én ennyi, azt hiszem ezzel vége is, igen. Azt kérdezném tőletek, lehet, hogy most előbb is befejeztem, igaz? Vagy nem? Van-e kérdés? Igen, ez nagyon érdekes, amit mondasz, igen, erre nem tértem ki, hogy elmondom, hogy volt olyan tapasztalatom, amikor hasonlót ugye előadtam, ráadásul egy workshopon, tehát példákon, és akkor a csapat így nézett rám, és azt mondta, hogy hát figyelj, most nem is értem, hogy miről beszélsz, mert nekem annyira evidens, hogy hát tulajdonképpen honosítani kell. Folyamatosan oké, van egy-két példa, amikor idegenítünk, de azért alapvetően az a célja a fordítónak, hogy honosít. Ez volt egy csapat. Rá fél évre tartottam egy workshopot, ott tanulva ebből, ugye próbáltam kicsit feltuningolni akkor az idegenítést, pehjemre pont jogászok ültek a csapatba, akik meg szinte nekem estek, hogy hát ne hülyeskedj, mert figyelj, nekünk nem magyaráz itt a honosításról. Hát figyelj, itt ennek nagyon nagy veszélyei vannak. Tehát gyakorlatilag teljesen bolond helyzetbe kerültem, mert ugye elkezdték nekem magyarázni, hogy de hát ez nagyon nagy veszély, hát nem tudod? Hát ez nagy... Na, tehát azt akartam ezzel mondani, hogy mindenki jön valami háttérrel, ugye, ami azonnal, tehát valószínű, hogyha a műfordítókkal beszélsz, érted, vagy olyanokkal, akiknek ebbe van tapasztalata, ők sokkal inkább ugye ahhoz vannak szokva, hogy arra kell megoldást találnia, hogy honosítson, de egy jogászcsapat kapásból azt mondja, hogy tehát az idegenítés. Tehát ez attól függ, hogy te milyen kontextusokba mozogtál. Így van, így van. Figyelj, ez mindig attól függ, hogy tehát az a probléma ezzel ugye, hogy a megbízó, amikor mondjuk ezt megkérdeznéd tőle, hogy most honosítsak vagy idegenítsek, tehát nem érti. De ha mondjuk te valamelyiket követed, tehát mondjuk honosítasz, és ő pont egy olyan háttérrel érkezik, hogy viszont az idegenítést preferálja, akkor neked esik, hogy miért ezt meg azt csináltad. De az is lehet, hogy belefutsz egy olyanba, hogy te idegenítesz, viszont, tehát én már voltam így, tehát ezt az idegenítő stratégiát követtem, tehát betettem zárójelbe az eredeti megfelelőt, És a megbízó teljesen kiakadt rám, hogy mit teszem én be az eredetiket. Hát nem fordító vagyok én, akinek az a feladata, hogy szülessen a végén egy magyar szöveg. Tehát azért ez nagyon nagy tévhitek kapcsolódnak ugye ezekhez a dolgokhoz, és azért jó ezt így tudni, tehát hogy külön van a fejedbe, mert ez megint arra ad esélyt, hogy akkor elmagyarázod. Érted? Tehát azt mondod, hogy igen, akkor jó, ha ő ezt kéri, te ezt csinálod, de akkor legyen tudatában, hogy ez így és így van. Lehet, hogy erre nincsen lehetőség, és tehát én nem akarom ezt túl ugrálni, tehát ezt a dolgot. Tehát nem arról van szó, hogy mindegyik fordításban te mondatonként fölmerül ez a kérdés, hogy most honosítasz vagy idegenítesz, de nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon sokszor van olyan szöveg, amikor szószinten fölmerül ez a kérdés, hogy te most mit csinálj azzal az adott dologgal, amikor az interneten találsz ötféle verziót, és tudod, tehát hogy az egyik az honosítás, a másik megidegenítés. És itt mindig az jön, hogy neked döntést kell hoznod, tehát végeredménybe, de ez azért ad egyfajta biztonságot, hogy legalább tudod, hogy mit csinálsz. És ha utána kritizálnak, akkor meg tudod védeni, vagy le tudod írni, hogy te miért tetted ezt meg azt. Jó, tehát ez a... És egyébként a kettőnek a kombinációja, tehát én mondjuk személy szerint a kettőnek a kombinációja szerintem a... Tehát, hogy akkor, amikor én úgy érzem, hogy itt tudnia kell annak a szakembernek, hogy mi az eredeti, akkor én azt beteszem zárójelbe. És mert hogy úgy vagyok vele, hogy én is, amikor olvasok valamit, akkor, és mondjuk nyilvánvaló, hogy ez nem ugyanaz, tehát hogy ne kezdjen el valamit társítani hozzá, akkor ez a biztonságos, hogy akkor ott van mellette. Van-e még kérdés? Ha nincs, akkor köszönöm szépen a kitartó figyelmet. Ez az én ajándékom, hogy előbb befejeztük, mondhatom azt. Jó, akkor ez az én ajándékom, és akkor sok sikert kívánok mindannyiat. Jó, és még egy, hogy ugye van ez a feladat, tudjátok, hogy egy tanulmányt kiválasztani, hogy tehát ha gondoljátok, és addig kaptok olyan fordítási feladatot, vagy olyan tanulmányt választotok, amiben vannak példák, akkor azt megtehetitek, hogy mondjuk egy-két ilyen példát bekategorizáltok ebbe. Tehát ha találkoztok ilyennel december 13-ig, hogy bárhol, tehát akár órán, akár a mindennapokban, hogy elgondolkozol azon, hogy hú, na most pont ez erre a példa, hogy fordítanám, mit csinálnék vele, akkor annak én nagyon örülnék. Jó? Tehát, hogyha pár ilyen példát esetleg, ha eszedbe jut, hogy na, ez most pont az, amiről beszéltünk ezen a két előadáson. Jó? Mert a tanulmányokban is nagyon sok ilyen példa van. Jó? Köszönöm szépen, akkor sok sikert nektek!